Kedves hallgatóink, a vendégem Szurcsik János Munkácsi díjas festőművész, és a beszélgetésünk egyik apropója, hogy a Magyar Művészeti Akadémia életműdíját vehette át. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is örülök, hogy kitüntetésben részesültem, bár nem számítottam rá már egyáltalán, mert tulajdonképpen úgy érzem, hogy amit én dolgoztam, és amit tudtam ilyen értelemben, tehát műveimmel produkálni, hát az talán meg is kapta a kellő megbecsülést és tiszteletet. Tehát ez még ráadás egy nagy öröm számomra.
Ez biztos, hogy így van, ugyanakkor az embernek az az első, ami az eszébe jut, hogy hát jó lenne egy újabb kiállítást, jó lenne egy életmű kiállítást látni az ő munkáiból. Van ilyen tervben esetleg?
Hát, hogyha valahol talán egy olyan igény lenne rá, ahol helyet tudnának adni, mert hát ahhoz, hogy néhány képet kiállítson az ember, ahhoz tulajdonképpen nincsen különösebb kedvem, de egy mondjuk egy úgynevezett nagy bemutatkozáshoz azért még volna talán hozzá kedvem, persze a segítség is kellene hozzá, mert már a magam fizikai munkájából azt nem tudnám megcsinálni. De minden esetre nagyon érdekes lenne számomra, hogy láthatnám együtt az anyagot, amit csináltam, amivel dolgoztam.
Egyébként az anyag mennyire van együtt? Arra vonatkozik a kérdésem, hogy nyilván tudom, hogy nagyon sok van különböző galériákban, nemzeti galériánál is, nyilván ezeket el lehet kérni, de hogy az anyag mekkora része van magángyűjtőknél?
Hát tulajdonképpen magángyűjtőknél is vannak képeim, de úgy érzem, hogy ha most a kiállításról szólunk, vagy arról próbálunk beszélni, akkor majdnem, hogy a tulajdonomban lévő, tehát a úgynevezett család tulajdonában lévő munkák zöme tulajdonképpen. Tehát egy ilyen kiállításra való anyag létezik nálunk. Ez azon ki túl még hát lehetne persze jelentősebb műveket még hozzá kérni esetleg a különböző intézmények. Től esetleg meg lehetne még gazdagítani úgy az anyagot, de volna anyag bőven egy kiállítás megrendezéséhez, csak hát ugye az egyrészt idő kell, és egyrészt egy komoly helyiség kellene, ahol hát ez megmutatható lenne.
Szerintem azért helyiségek vagy helyszínek akadnak Budapesten, meg hát az egész országban. Na jó, hát reméljük, hogy adtunk egy jó ötletet, és hamarosan jelentkeznek a kurátorok. Ugyanakkor el kell, hogy mondjuk, hogy megjelent egy nagyon fontos könyv tavaly Eszmolnár Erikától, amely erről szól, és ugye hát Erikáról elmondhatjuk talán, hogy az ön monográfusa, hiszen ő mondta a méltatást is a díjátadón.
Hát tulajdonképpen nagyon megtisztelő számomra, hogy ő ezt elvállalta, és nagyon hálás is vagyok érte. Tényleg végigjárta azt az úgynevezett életutat, és hát ez így tulajdonképpen tényleg dokumentálja azt a munkásságot, a könyv, mely ugyan nem tudja teljesen bemutatni, tehát akár fotóban, vagy akár pedig hát a könyvben nem tud szerepelni, nagyon sok más mű is még kimaradt, de hát annak mondjuk más akadálya is van, mert vagy olyan, hogy már úgy eltűnt a kép, vagy megsemmisült, hogy nem tudja az ember azt már kellő értékkel dokumentálni a produkcióba. Tehát ilyen dolgok vannak azért az életemben, de hát attól függetlenül tényleg még hiányzik ebből a könyv anyagból még néhány, ami mondjuk fontos lenne még, de hát tulajdonképpen talán többlet lenne, inkább így mondanám, az anyag mennyisége. De hát egy könyvben nem lehet ettől többet, mert ez is túlzottan, hogy is mondja, sok és egy kicsit talán nehéz is kézbe venni, és ezt nézni.
Igen, igen, ez egy súlyos darab, igen. Bár nem szoktuk a könyveket kilóra mérni, de hiába azért ez is egy szempont. Nyilván egy életművet nehéz ebbe belesűríteni.
Én könyvtartót kellett volna hozzá tervezni, és akkor abban együtt csinálni a könyvet.
Biztosan.
De minden esetre mondom, nagyon, nagyon örülök neki, és valószínű, hogy hát ilyen értelemben mondható, hogy teljes értékű a életmű dokumentuma ilyen értelemben.
János, azt akartam kérdezni, hogy ön ugye Baja környékéről származik, és önnek honnan jött a rajzolás szeretete kisgyerekként? Volt a családban valaki, akitől ön ezt örökölhette? Mert továbbadni azt gyönyörűen továbbadta, ugye József és János fia mind a ketten képzőművészek, József tanít is a képzőművészeti egyetemen, igen, és hát még Benedek unokája se áll messze ugye a képzőművészettől, igen, bár ő zenében is nagyon komoly, igen, dolgokat csinál, és hát két verses kötete is megjelent, nem is olyan régen.
Igen, 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 hallottam is az interjút vele. Hát igen, tulajdonképpen, hát ők talán valamit a családból, ugye, valamit kaptak indítatásnak. Én a közvetlen a szűk családi körtől, tehát a szüleim és nagyszüleim környékéről nem volt, hogy mondjam, ilyen rajzoló, vagy egyáltalán a művészetről, talán nem is nagyon, főleg a képzőművészetről nem igen volt szó. Hát ugye az iskolákon keresztül, tehát az elemi és akkor a középiskola tulajdonképpen az hozott nekem olyan jelzéseket, alkalmakat, melyek talán ez irányba vittek. Hát ugye később már az már bizonyos is volt, mert az általános iskola az Hercegszántón folyt, én hat elemit végeztem ott, majd jött a délvidéki visszacsatolása a magyar területnek, akkor Zomborban lehetőség volt, és akkor a hatodik elemi után én Zomborba jelentkeztem, a zombori gimnáziumba. És oda felvettek, és egy évet, másfél évet, nem egészen másfél évet jártam is. Majd ugye jött a háború, akkor azt ott abba kellett hagyni, és akkor egy-két évet otthon a szülői környezetben maradtam. Utána a szüleim továbbra is akarták, hogy folytassam a középiskolai tanulmányaimat, tehát akkor Bajára jelentkeztem, és ott néhány év alatt ott értek engem ilyen, hogy is mondjam, indító élmények, a bajai templomoknak a freskói, a Baja városában élő nagynevű Éber család, Éber Sándor, idős Éber Sándor, aki a környéknek templomaiba, iskolai épületeibe, külfalakra murális munkákat végzett, és azzal is, miután a ifjú Éber Sándor a gimnáziumban rajztanárunk volt, akkor így a családhoz néha-néha jobb rajzolóból ha egy-két fiút a családi házhoz hívott, és ott külön órát adott a ifjú Éber Sándor, és ott találkoztam én idős Éber Sándorral, aki hát már akkor idős ember volt, de még ugye megkérdezte tőlünk, hogy mit szeretnénk lenni, és ez érdekes módon hát mondtuk, hogy hát nem tudjuk, tehát hát festő. Hát akkor azt mondta az öreg Éber Sándor bácsi, hogy hát akkor most gyertek segíteni nekem egy kicsit a könyves munkába, azt mondja, mert a festőnek mindenhez kell érteni. Ez volt mondjuk így diákkoromban ez az első ilyen mondat, amely azt jelentette, hogy hát tényleg talán mindenhez kell érteni. Na de hát a rajzolás az ugye még addig nem volt annyira biztos. De hát akkortól kezdődik, és azóta nagy szerencsé, hogy a bajai Rudnai Gyula Szabad Akadémiára bejutottam. Ez azért mondom így, hogy bajai, mert Rudnai Gyula az a képzőművészeti főiskola rektora volt.
Igen.
És nyugdíjba került, és akkor Bajaváros hívására Bajára költözött, és feltétlenül elszántsággal úgy gondolta, hogy egy ilyen szabad akadémiát létesít Baján, és Baja város ez hozzájárult, és akkor jött három tanár ő mellette, Rudnai mester mellett, Pébak János, Bácskai Mikli Ferenc, és Kun István, aki szintén Rudnai növendék volt valamikor a főiskolán, és azok kísérték őt Bajára, és ők voltak a úgynevezett tanári gárda, négyen.
És ők voltak akkor az első meghatározó pedagógusok az ön életébe. Aztán ugye, amikor az egyetemre került, hát akkor is nagyon kiváló emberek tanították, ugye ott volt Szőnyi, Berényi Róbert például, de mondhatnám a kicsit elfelejtett Domanowski Endrét is, aki azért nagyon érdekes művész volt.
Hát valójában ezt meg is jegyzem, hogy méltatlanul.
Ugye?
Igen. Ezt most én szóval szinte érzelmileg is úgy érzem, és majdnem, hogy meghatódom, ha ezt mondom, mert igazából nagyon jó képességű mester volt, és hát én hozzá kerültem a főiskolán. Fónyi Géza volt az első felvétel után, az első két évben a rajzot tanítómester, aztán a harmadik évbe kerültünk a Domonoszki mesterhez, bár én Szőnyőz akartam jelentkezni, de aztán a tanulmányosztályon az Erzsike, abban volt tisztviselő, azt mondta, hogy hát a Doma mester már, azt mondja, engem, magát már, azt mondja, bejegyeztem, hogy én
hozzám. Minden tanulmányosztályon van egy Erzsike, ezt tudjuk, de mi vonzott a Szőnyihez? Ezt azért kérdezem, mert Szőnyi nekem egy ilyen nagyon természetközeli valakiként jelenik meg. Pontos. Nyilván ott a zebegény, a kert, azok a képek, azok a festészet, és aztán ez később önnél is előjött, tehát azok az óbudai képek, azok nagyon emlékeztetnek arra hangulatra.
Na hát szinte az én mondatom is az lenne, hogy a természet közelisége és az a látványból építkező és a látvány által nyújtott mondani való, amely tulajdonképpen nem egy brosszúra, vagy nem egy oly szöveg, amely csak úgy, hanem valamilyen értelemben a valóságnak egy, ahogy a költő mondja, ez az égi mását láttam nála.
Tehát a milyen szép
hangulat, a mozgás, a kifejezés és a látványnak a tényleg egysége, amely hát végtelenül, hogy mondjam, hat legalábbis így az érzelmekre is. Tehát nem az a fajta művészet, bár korábban sokkal erőteljesebbnek mutatkozott, de még akkor is minden értelemben az ő művészetét ez a tisztaság és ez a költői világ jellemzi. Egy-egy tér ez az egyszerű alkotó emberrel, annak léte a tájban szinte fontos, de nem hagyja el a környezetét, nem hagyja el a levegőt, nem hagyja el a természetnek a írtózatos hatását az ember lelki világára. Tehát ezt nem marad ki belőle. Tehát ez megragadja mindig. Legalábbis így érzem.
János, ha színész lenne, akkor megkérdezném, hogy volt-e olyan szerep, amit nagyon szeretett volna eljátszani, de nem sikerült. És akkor most erre az analógiára megkérdezem, hogy volt-e olyan, amit nagyon szeretett volna megfesteni, akár technikailag, akár konkrétan egy bizonyos helyszín, vagy bármilyen jelenség, de valamiért nem jött össze?
Hát volt tulajdonképpen, még talán főiskolás koromban indult, és akkor én valahol talán meg is található, de nem valószínű, ilyen kis vázlatokat is csináltam. Dózsával foglalkoztam én az első éves, másodéves koromban. Ilyen nagyméretű kompozíciós megoldásban, tehát ilyen figurális drámai képet akartam készíteni sok figurával, és hát egy kicsit ugye, abban az időben az ember eszmevilága egy kicsit fel is volt, hogy is mondjam...
Ajzva, ne?
Ajzva, tehát, mert az indulásunkkor a népi kollégiumban elég komoly, hogy mondjam, impulzust és hatást kaptunk azért ugye a népi íróknak a ismereteiből, az ő igyekezetükből. Tehát a kollégiumnak valahogy ez a népi mozgalmi irányzata hatott minden, legalábbis ilyen alulról, vidékről, és közvetlenül tényleg a alsóbb rétegben élő nép vagy nemzetnek a tagjaiból.
Igen, hát Dózsát, ugye annak ellenére, hogy tulajdonképpen ő nemes volt, de Dózsát abszolút úgy állították be, mint egy ilyen paraszti hőst. Akkor,
igen,
akkor ez nagyon divatos volt, hát hogyne, persze.
Igen, igen, igen. Na most hát Dózsa című képet festettem, de már a Dózsa kivégzését az meg is van két variációban, és egy harmadikban pedig egy goblen is készült róla, és az pedig a én aranyos feleségem
szőtte. Igen, ő gobleneket készített.
Elkerült a háztól, és valahol valamelyik hivatalban talán még megvan. Elég nagy méretű, most kívülről így a méretét nem tudom, de van olyan közel 2 méter, 2,5 méter magas, és hát annak megfelelő szélességű, körülbelül ilyen négyzetes kompozíció, amelynek az olajvázlata nekem megvan eredetiben, az lent van még Herceg-Szánton, néhány képen van még ott, és hát az tulajdonképpen is kiállításra kerülne majd. Hát a könyvben benne van egyébként. Uh-huh. Csak a goblenről nincs eredeti felvétel, mert arról nem találtuk meg, hogy hol van. Egyszer láttam egy ilyen televíziós előadásban, valahol egy hivatalban, de régebben, és akkor megnyugodtam, de azóta nem merült föl egyáltalán. Valamilyen hivatalban van.
Hát akkor fölhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy aki valamilyen hivatalban jár, és ott szembe jön egy hatalmas Dózsa goblen. Figyelj, azt hallotta János, hogy egyébként ugye Berényi Róbertet említettük, aki tanította, hogy egy pár évvel ezelőtt hogy találtak meg egy Berényi Róbert képet?
Arról hallottam, igen.
Ugye?
Igen, igen, az érdekes.
A Stuart Little kisegér című amerikai filmbe bukkant föl, igen, és aztán hazahozták.
Igen.
Na jó, hát akkor adtunk egy kis feladatot a hallgatóknak, egyrészt azoknak a hallgatóknak, akik esetleg képvadászatra vagy goblenvadászatra adnák a fejüket, másrészt azoknak, akiknek esetleg, hát hogy mondjam, tehetségükben áll kiállításokat szervezni, mert akkor itt lenne egy jó alkalom, hogy végre legyen egy Szurcsik János életmű kiállítás.
Most, ha így van, hogy én kérem, vagy én is kérem, akkor nagyon nagy munkára kérem magam, vagy legalábbis szállom magam, de szegény családomat is terhelni fogja ez a munka, vagy az a munka, ha erre sor kerülne.
Jó, hát erre mondják, hogy édes teher. Mondjuk, jó, hát én könnyen beszélek természetesen, de hát azt gondolom, hogy biztos, hogy ők is lelkesek lennének. János, én nagyon, igen, szépen köszönöm, hogy itt volt, elrepült az időnk, pedig még órákig hallgatnám, meg beszélgetnék önnel. Még egyszer gratulálok a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjához. Szurcsik János Munkácsi díjas festőművész volt a vendégem. És János, azt még hadd kérdezzem meg, hogy dolgozik még, szokott még azért festeni, rajzolni?
Hát, ugye az állóképességem nem jó, azaz nem tudok állni, mert ha fölállok és nincs támaszom, tehát nem tudom fogni a két botot, akkor nem tudok megállni. És ebben a pillanatban már másként is él az ember, gondolkodik, mert mindig a fix létezésre kell, hogy koncentráljon, így nem tudok dolgozni, mert ugye a festéshez azért mozgás kell, és szabadon. Na most ülve meg, hát kis képet, kis rajzot, azt azért még csinálok, de nagyon már nem tudok vállalni.
Jó, hát azt nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy ön 90 éves múlt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért nagyon klassz, hogy így is alkot, ha kicsiket is, de akkor is. Jó, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, nagyon jó egészséget kívánok, és hát nagyon jó munkát, és nagyon jó erőnlétet.
Köszönöm a beszélgetést, és üdvözlöm a hallgatókat, viszontlátásra.